Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne félj, te kisded nyáj, hiszen atyátok így látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimerülhetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen fölövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körül jár és fölszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is, így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Péter megkérdezte, Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogyha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből. Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában, Uram késlekedik, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik, iszik, meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentmise olvasmányai a várakozásról szólnak. A ószövetségi olvasmány a húsvét éjszakát állítja elénk, ahogyan az a Biblia elbeszélése szerint történhetett, mikor a zsidók őseit kivezette az Isten a rabszolgaság földjéről. Egyiptomot csapásokkal sújtotta, és a legutolsó csapása az volt, hogy egy éjszakán az egyiptomi első szülötteket megölte az öldöklő angyal, és erre rémültek meg az egyiptomiak, hogy nem szabad ellenállniuk az Istennek, aki ott van ezekkel a rab népekkel, engedjék őket szabadon. Ezt az éjszakát a zsidók várakozásban töltik. Bemutatják a bárány áldozatot, megeszik az utolsó vacsorájukat itt a rabszolgaság földjén, és várják, hogy kiszabaduljanak, és várják, hogy csak ugyan elindulhassanak egyelőre a sivatagi útra, de végül is oda, ahol majd a Kánaán, a tejjel mézzel folyó Kánaán várja őket, az az ország, ahol szabadon lehetnek, csak az Isten lesz az uruk, a gazdájuk. A zsidókhoz írt levél a még régebbre tekint vissza, a pátriárkáknak, az ősatyáknak a történetére, abból szemelget egy-egy részletet. Ábrahám a legelső ezek között, akit kiszólított az Isten a rokonságából, abból az életformából, amelyben fölnőtt, és elindította az ismeretlenbe. És Ábrahám nem faggatta, hogy mi lesz velem, hanem bízott abban az Istenben, akit megismert, rábízta magát, és azt mondta, hogy megyek, amerre vezetsz. És majd akkor megtudom, hogy mit is jelent az az áldás, amivel elindítasz, az az ígéret, amit teszel nekem. Bízom benne, hogy nem fogom megbánni ezt az egészet. És hogy elég gazdag vagy ahhoz, elég szerető vagy ahhoz, hogy a bizalmamat, a odaadásomat bőségesen megjutalmazd. Olyan érdekes ez az Ábrahám, ugye azt olvastuk róla, olyan szépen kiemelkedett a felolvasásból, azt mondja, hogy hitből engedelmeskedett annak a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia, elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Olyan érdekes azok az emberek, akik a jelenkornak a sajátos helyzeteivel foglalkoznak, azt mondják, hogy a régebbi ember többet tudott a közeljövőről, mint amennyit mi tudunk. Jobban kiszámíthatónak érezte az életét. Egy család azt mondta, hogy most takarékoskodunk, nem tudjuk a gyerekünket iskolába járatni, de majd ő már az ő gyerekeit talán tanítatni is tudja. Összespóroljuk azt a pénzt, ami megalapozza a fiainknak, vagy az unokáinknak az egzisztenciáját. Kiszámítjuk az emelkedésnek az útját, akár egy család, akár egy nemzet, akár egy város. Jobban el tudta képzelni, hogy mi vár rá, és ezekre a dolgokra fel tudott készülni, messze távolra tervezni tudott. A mi életünket azt jellemzi, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk holnap. Azért, mert olyan gyorsan fejlődik a technika, olyan gyorsan változnak az élet körülményei, hogy azokra nem tudunk felkészülni. Hogy mi lesz a légkörrel körülöttünk, hogy hogyan alakul az energiagazdaság, hogy csak ugyan kifogynak-e a Földnek a tartalékai, vagy mire találunk rá, mert muszáj valami újat keresni, eddig fel se tűnő dolgot, és arra kell, hogy bízzuk magunkat, hogy majd csak lesz valahogy. És hogy igenis, hát ugye jó, ha hiszünk abba, hogy az Isten vezet bennünket. Nem csak egyenként azt, akit különösen kiválasztott, hanem az egész emberiséget is, amelyet szeret, és amelyet a szeretetének az útján vezet, egy ismeretlen jövő felé. És ottan nem a pusztulás vár ránk, nem a katasztrófák rémképei, amelyen riogatjuk egymást meg önmagunkat, hanem igenis kibontakozhat egy szebb és jobb élet. Hogyha úgy várunk rá, úgy készülünk rá, hogy tudunk, nem görcsösen, nem a magunk erejére hagyatkozva, hanem erre a bizalomra, amelyel Ábrahám annak idején az Istenre tekintett. És milyen érdekes tényleg ezeknek az ősatyáknak a történetét így végig gondolgatni, hogy bíztak az Istenben, és nem faggatták, hanem elindultak. Nekünk is az a dolgunk, hogy bízzunk benne. És nekünk is az a dolgunk, hogy ugyanakkor mégse hagyjuk rá, hogy akkor nem is teszünk semmit, ha nem látjuk, hogy hova vezetnek azok az utak, amelyeken járnunk kell, hanem igenis meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek kínálkoznak előttünk, amelyekre az Isten vezet, és közben fürkészve figyelni kell, hogy hogyan nyílik meg előttünk az ő terveinek eddig ismeretlen sokféle részlete. Az evangéliumban Jézus egyenesen arról beszél, hogy egyszer eljön a világ vége. Eljön az az idő, amikor ő újra visszatér hozzánk. Először, mikor idejött, rangrejtve jött közénk, szegénységbe öltözött, egyszerű emberként állt a többi emberek közé, és úgy szólalt meg a mennyei atyának a követekén. Amikor majd egyszer eljön, akkor úri méltóságában jön el. De mégis ő lesz az emberfia, akit ismerünk az evangéliumból. És mi, akik az evangéliumot olvassuk, akkor föltekinthetünk, és azt mondjuk, hogy ez az elérkező hatalmasság, ez nem ismeretlen számunkra. Az Atya követe ő, és ismerősként köszönt minket, és azután mi is bizalommal léphetünk elébe. És egy kicsit tudjuk is azt a logikát, hogy mit fog majd számon kérni rajtunk. Meg is tanított rá, azt mondja, hogy vállaljuk az ő törvényét, adjátok el, amitek van, osszátok el a rászorulóknak, készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Az az ember, aki a jövőre bizalmatlanul néz, az azt gondolja, hogy a most megragadhatót kell nagyon megfognia, és aztán elrejtenie, hogy mindenre kész legyen. Ha sok pénze van, akkor akármi történik, hát valahogy csak boldogul. Ha van jó ruhája, akkor nem veszi meg az Isten hidegesen, akkor mindenre fölkészül. A gyerekének is van már előre ruha, akkorra is, amikor ma nagyobbacska lesz. Ha nem kap akkor, mert nincsen pénze, akkor se esik kétségbe, mert már előre összerakta a ruhát számára. Igen ám csak, hogy ebben a régi világban az emberek ki voltak térve a tolvajoknak. Tolvaj akkor is volt sok, mint manapság. Manapság van mindenféle ravasz, berendezés, hogy csörök, hogyha be akar törni az ajtón a tolvaj, jönnek a védő emberek, és ottan ugye próbálják megvédeni a házat a tolvajok ellen. Manapság van mojírtó, és a ruhánkat nem eszi meg a moly. Ha zsákokba rakjuk, műanyag zsákba, akkor átvészel mindenféle veszedelmet. Akkor nem voltak ilyesmik. És Jézus azt mondja, hogy gyűjtsünk kincset a mennyben, és gyűjtsünk kincset ott, ahol a tolvaj nem éri el, a moly nem emészti meg. Hogy gyűjtünk ott kincset? Úgy, hogy itten a kincseinket szétosztjuk. Úgy, hogy itten nem akarunk fölhalmozni semmit, hanem nagy lelkűen adakozunk. Abból, ami úgy is veszélyes, aminek a megtartása úgy is kétséges. Az elmúlt évszázad történetében hány család ment tönkre azzal, hogy pénzt halmozott föl, és a pénz devalválódott. A semmivé lett egy infláció során, és a sok pénz ott volt, és aztán egy bagóra se volt elég akkor, amikor összemarkolta az elkeseredett ember, és azt mondta, hogy hát begyújtónak való ez a sok pénz, amit itten elraktam magamnak. Bankok vannak, barátaim, és mindenféle intézmény, és csak ugyanilyen őrző, védő, hát sereg, amelyik megóv minket a tolvajoktól. De az idő is nagy tolvaj, és a világ tönkre megy, és a pénz értéke megváltozik, és a ruhánk használhatatlanná lesznek, akkor is, hogyha nem a moly rágta meg őket, hanem a divat haladja meg őket, és így tovább. A Jézus törvénye az, hogy legyünk nagylelkűek, hogy ne abba kapaszkodjunk, ami közvetlenül mellettünk van. A gyereknek vannak ilyen reflexei, hogyha feléje nyújtjuk az ujjunkat, akkor belekapaszkodik. Mert mindenbe belekapaszkodik, amiben valami szilárdat lát, vagy védelmet felfedezni. A felnőtt embernek éreznie kell, hogy ezek a reflexek rosszak. Nem kapaszkodnunk kell, hanem éppen nagylelkűen kell bánnunk azzal, ami úgyis mulandó. És akkor gyűlik kincsünk valahol a mennyben, az Atyánál. Nem tudunk beletúrni, nem látjuk, hogy gyarapszik, nem kamatozik. Ott van nála, és ő számon tartja, hogy mi jók voltunk. Segítettünk egymáson. Tudtunk lemondani arról, amit csak más rovására tudtunk volna kiküzdeni magunknak. És akkor ez ott kincs javunkra írja. Mikor egyszer megjelenik előttünk, vagy mi megjelenünk ő előtte, akkor azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, mezítelen voltam és fölruháztatok. Mikor láttunk éhesnek, mezítelenek, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek. Erre biztat minket Jézus, hogy így éljünk, és akkor vagyunk igazán okosak, akkor készülünk föl arra, amire igazán fontos fölkészülni. Erre az Istennel való találkozásra, amelyik az örök életünket határozza majd meg. Olyan érdekes ez, sok mindent mond itt Jézus, és ezek talán nem is egy szuszra mondta el ezeket, hanem egyszer az egyik mondatot, máskor a másikat, de olyan jó, hogy az emlékezet ezeket így egymás mellé rakta, és akkor úgy egymást kiegészítgetik. Azt mondja például, hogy csípőtök legyen fölövezve, kezetekben égő gyertya legyen, és így várjátok a hazatérő uratokat, hogy amikor megjön, akkor ne az ágyból kelljen felkelni, és nagy nehézkesen nyitottok ajtót neki, hanem örömmel várjátok, mint akik más se tesznek, mint arra készülnek, hogy egyszer ezt a hazatérő urat fogadják, jó szívvel, örömmel, készségesen. Ez a felövezés, ez azt jelenti, az övezi fel a csípőjét, vagy övezte föl régen, aki munkára készült, hogy a hosszú ruhája ne akadályozza őt a mozgásban. Aki útra készült, munkára készült, az övezte föl a csípőjét. Az egy kicsit furcsa, hogy égő mécsessel, hát éjszaka is, hogy legyen világos. Mi nekünk nem kell égő mécses a kezünkben, mert meggyújtjuk a villanyt, egy-kettőre világítani tud. És ha kezünkben mécses van, hát nem tudunk dolgozni, akkor ilyen gyertyatartóvá válik az ember. Ez csak egy kép, nem kell komolyan venni, hogy mécsessel a kezünkbe kell várni az Isten fiát. Dolgos kézzel kell várni az Isten fiát, mert közben tennivalóink is vannak. Nem egy üres várakozás az életünk, hogy egyszer majd eljön, és addig úgyis hiába kapkodnánk, vagy tennénk, vennénk valamit, hát csak tátjuk a szánkat, és várjuk, hogy jöjjön el. Tevékenyen. De egy olyan tevékenységgel, amelyik nem egy ilyen kétségbe esett, nem egy ilyen riad, güzülő igyekezet, hanem ugyanolyan nagy lelkű, ugyanolyan készséges, mint az a mozdulat, amivel elosztjuk azt, amink van. Mások javára tevékenykedünk. És úgy várjuk az emberfiát, mint ahogy azok, akikről szintén szó esik ebben a beszédben, hogy rájuk bízza a többieknek, egy kicsi csapatnak a felügyeletét, és akkor nem égő mécsessel állnak otthon, hogy világítsanak nekik, hanem szolgálnak nekik, és elosztják köztük az ennivalót, meg törődnek velük, hogy mindenki jól érezze magát. Ha valaki belefárad ebbe a várakozásba, vagy úgy érzi, hogy későn jön, talán meg se jön soha az a gazda, akkor elkeseredik. És az elkeseredés készteti arra, hogy önző legyen. Az elkeseredés készteti arra, hogy visszaéljen azokkal a dolgokkal, amik a kezére vannak bízva. És akkor a másik életét is pokollá teszi. Nem azért, hogy a saját élete jobb legyen, hanem azért, hogy a benne megnyíló poklot valahogy azáltal megsokasítsa maga közül, körül. Hogy én is elkeseredtem, pusztuljon a másik is, és majd meggyötröm, hogy őnek is legyen olyan vidám képe. Megkeseredik az élet ott, ahol ez a Istenre nyíló, ez a Krisztus visszatérésére nyíló várakozás meglankadna az emberekben. Nem a felelősség tudat a legfontosabb itt, az is, de az öröm, hogy igenis van, aki visszajön. Hogy van, aki bujócskát játszik velünk, és nem mondja meg, hogy mikor jön. Úgy jön, mint a tolvaj, de mégse azért jön, hogy lopjon, hanem azért jön, hogy áldást hozzon. Arra, aki ezt a játékot készséges szívvel fogadta, és nem vágott bosszus képet hozzá, hogy mennyit vártam, és mégse jött, hanem tovább várja, és azt mondja, hogy most már nem kell sokáig várnom, mert sokáig nem teheti próbára az én készségemet. Az Isten előtt 1000 év annyi, mint egy pillanat. Jézus 2000 évvel ezelőtt mondta, és mégis tőlünk is azt várja, hogy úgy legyünk készek, hogy akár a ma esténk is leessen az utolsó este. Olyan érdekes ez, hogy arra is fel kell készülnünk, hogy a ma esténk lesz az utolsó este. És azért arra is fel kell készülnünk, hogy holnap is reggel lesz, és enni kell adni a gyerekünknek, és el kell menni a munkahelyünkre, és csak ugyan kell egy tiszta zokni, amit fölhúzunk, hogy nyugodtan tudjunk elindulni oda, ahol vezetnek az útjaink. Föl kell készülni az élet folytatására is, és föl kell készülni ugyanakkor, hogy ez az élet egyszer csak ugyan elfoszlik, és mögüle az az igazi élet köszönt ránk, amelyikben az Úr, a mi Urunk személyesen jön elénk, és aztán veregeti vállon azt, aki hűséges volt hozzá. És milyen érdekes, azt mondja kétszer is Jézus, hogy boldogok azok a szolgák, akiket készen talál a hazatérő Úr. Ha készen találja őket, asztalhoz ülteti őket, és kiszolgálja őket. Nem azt mondja, hogy na hát, akkor megjöttem, és most akkor haptákba állni, és szolgáljatok ki engem, hanem azt mondja, hogy ilyen derék emberek vagytok, készen, vártatok engem, mindent úgy tettetek, ahogy én meghagytam nektek, hát akkor most én csapok számotokra vendégséget. És ha a szolga szerepét vállaltátok idáig, most én leszek a ti szolgátok, és ünneppé teszem a találkozásnak ezt a pillanatát. És ez az ünnep, ez az örökké valóságnak az ünnepe lesz. A másik is azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit a hazatérő ura a rábízott tevékenységben talál, bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. Kedves testvérek, ennek a boldogságnak, erre a boldogságra vagyunk mi rendelve. És ez nem egy tündérország, amely majd egyszer eljön, és hát addig úgy nem tudunk nagyon sokat tenni érte, hanem ez ennek az Istennek a szeretete, aki már a mostani életünket is áthitatja a maga kegyelmével, és ezt az eljövendő boldogságot, ezt valamiképpen most is megadja nekünk a nehézségeink között, a meglepetések között, az arcul csapások között, amelyekkel dolgunk van, és az élet meglátogat, azok között is érezzük már ezt a boldogságot. A várakozásnak nem a kínját, hanem ezt az örömét. És ez tudja a hűségünket, a nagy lelkiségünket élettelivé tenni. Nem egy fegyelmezett sereg vagyunk, amely küszködve, kínva, szitkozódva teszi, amit megparancsoltak neki, mert fél a hazatérő gazdától, hanem egy olyan közösség vagyunk, amelyikben már itt van ennek a közelgő gazda szeretetének sokfajta ihlete, és azután a ráváró bizalomnak az öröme, és ez hajlékonnyá tesz, leleményessé a jóban, hogyha rábízzuk magunkat. Erre vár Jézus, erre biztat, és így tudja megáldani a földi létünket is, és így tudja igazán vonzóvá tenni, megnyitni előttünk ennek az örök életnek a képét, ahol ő megjelenik majd, és ahol ő a szolga szerepét vállalva asztalhoz ültet, és aztán azt mondja, hogy igenis gazdagok vagytok, akkor is, ha szegénynek érzitek magatokat, kincsetek van nálam, elétek számlálom, hogy mi minden van, amiért én titeket most köszöntelek, amiért most a vállatokra veregethetek, és amit miatt ti is kihúzhatjátok magatokat, hogy nem telt az életünk hiába. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Kedves testvéreim, igyekszünk így élni, hogy a kincsünk odaállt legyen a mennyben, és azért ez a földi életünket is tegye áldottá, gazdaggá, és azután a kitartásunkat pedig ilyen hajlékony, ilyen derűs Isten és ember szolgálattá. És akkor van már is köztünk az Isten országa, ebben a kicsi nyájban, amit az Isten nem véd meg gondtól, földi bajoktól, de igenis vele van, és azután segít abban, hogy a reménységével úrrá tudjon lenni mindenen, és ne hagyja elsodortatni magát a világnak a fenyegetésétől, vagy a világnak a kísértéseitől. Kedves testvéreim, erről szólnak ezek ennek a mai szentmisének az olvasmányai. Figyelünk rájuk nyitott szívvel, és kérjük Jézus áldását, a mennyei atyának a áldását, hogy segítsen abba, hogy amire tanít, megértsük, és annak az útján csak ugyan engedelmes, odaadó szívvel, jókedvűen tudjunk járni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a földszentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.